Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2020. szeptember 29-én tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. A mikrofonnál a Digitális Világ szerkesztője Nagy Bodó Szilárd. A műsor tartalmából. Értéket sokféleképpen lehet teremteni, azonban az igazi értékhez szükség van egy jó és erős közösségre, továbbá egy komoly kulturális háttérre is. Különösen jó érzés azt látni és hallani, hogy fiatalok idejüket és energiájukat nem kímélve komoly, értékteremtő rendezvényeket szerveznek, ezzel is folyamatosan építve egy új, értelmiségi fiatal magyar közösséget. Ilyen kezdeményezésként indult el az Érted is. Fiatal egyetemisták összeültek egy délután és nekiálltak szervezni valami újat, valami hiánypótlót, valami olyant, amit egészen addig nem létezett. Lehetséges, hogy az indulás pillanatában ők sem hittek a sikerükben, de az idő beigazolta, hogy igenis szükség van arra, amit akarnak. Mint minden szervezet, az Érted is szembesült különféle nehézségekkel, de a buktatók dacára ellenére nem adták fel. Napjainkban a koronavírus járvány idején az online térben folytatják a tevékenységüket. Témánk: Érted az online térben. Meghívott Molnár Eszter, az Érted társalapítója. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten: Érted az online térben. Eszter, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél a digitális világba.
Én köszönöm szépen a meghívást.
Elsősorban arra vagyok kíváncsi, hogy mi is az az Érted? Hogyan tudnád ezt meghatározni?
Hát, hogyha az Értedet kéne definiálnom, akkor azt mondanám mindenképp, hogy egy ilyen kezdeményezés. Tehát mi fiatalok égett a tenyerünk, és szerettünk volna valami közösségi munkával foglalkozni, mind olyan diákszövetséges háttérből érkeztünk, és ezért összeültünk egy napon, és úgy döntöttünk, hogy egy ilyen szervezetet kialakítunk, ami közösségi munkával foglalkozik, és az erdélyi magyar kultúr, művész és ifjúsági életre fókuszál.
Melyek voltak az első lépések?
Úgy kezdődött az egész, hogy igazából mi egy baráti társaság voltunk, és ez egy délutánon beültünk egy kolozsvári kávézóba, és elkezdtünk arról beszélgetni, mert már egyetemisták voltunk, hogy mennyire hiányzik nekünk a közösségi munka, vagy a civil szervezetben tevékenykedés, és akkor azt mondtuk, hogy alakítsunk ki mi is egy ilyen szervezetet, és így neveztük az elején, hogy kezdeményezés, mert mindennel szerettünk volna foglalkozni, és úgy tekintettünk rá, mint az így a hobbi, tehát hogy egyetem, meg minden mellett, úgy ez volt az első lépés. Még ezelőtt, nincs is egy évvel, tehát 2019. novemberében alakult az egész.
Mi volt az első mérföldkő a szervezet életében?
Ez egy jó kérdés. Hát szerintem az, amikor kiderült, hogy mi is ez a szervezet, mert úgy kezdődött az egész, hogy azt akartuk, hogy egy ilyen nagy boomként robbanjon be az erdélyi magyar világba, ezért az elején csak a logó volt feltüntetve a Facebook oldalon, és semmi róla. Tehát csak annyit láttak az emberek, hogy Érted, meg mindenhol ezt nyomattuk, és mind fiatalok osztották meg, és senki se tudta, hogy mi az. És talán amikor először az első rendezvény, az volt az első mérföldkő, mert azt hiszem, hogy akkor jöttek rá, akkor körvonalazódott, hogy mivel is akarunk mi foglalkozni. Addig senki se tudta, hogy mi az, csak annyit látott, hogy Érted, és írogattak nekünk, és kérdezgették, hogy mi is ez az Érted, vagy mi mit akar ez jelenteni?
És mit akar jelenteni?
Ez egy hosszú folyamat volt, ami kialakult a neve, mert nagyon sokat vitáztunk, tehát 2 napig brainstormingoltunk, hogy mi legyen ennek a neve, és aztán nagy nehezen erre jutottunk, de igazából 2 jelentése van. Egyrészt arról, hogy amit akarunk átadni, tehát hogy Érted, tehát hogy értik-e azt, amit próbálunk mi őket nevelni, amilyen előadásokra akarjuk őket elhívni vitákra, másrészt pedig azért, hogy Érted, vagyis értük van az egész. Érted.
Lássunk bele akkor az Érted világába. Milyen programokon vehettek részt az érdeklődők?
Az értednek a tevékenysége sokszínű, tehát nagyon sok mindennel igyekszünk foglalkozni, ilyen projekt alapon működünk. Talán a legnépszerűbb, vagy nem is a legegyértelmű az az Érted Talks, ami arról szól, hogy neves szakmabelieket hívunk el, hogy laikusoknak tartsanak előadást, és hozzák le mondjuk a tudományt, vagy a művészetet, vagy akár a valami közéleti témát a laikusok szintjére, és akkor ilyen híres embereket hívunk meg. Azon kívül meg egy másik projekt az az Affér Vitaest, ami szintén népszerű, mivel ez, tehát ami a neve azt akarja, igazából arról szól, hogy nagyon vitatott témákat feldobunk, például a veganizmus húsevés vitáját, vagy a Kolozsvár túlnépesedéséről szóló vitát, és akkor ezekről beszélgetünk, meg ilyen tételmondatokban vitázunk. Ez egy szervezett vita. Azon kívül pedig van egy ifjúsági blogunk, az is sokszínű, mivel nem csak cikkeket, meg véleményeket írunk, meg hozzászólunk a témákhoz, hanem van egy podcastünk is, amit Fecó és Jocó szerkeszt, valamint van egy ilyen videósorozatunk is, aminek az a neve, hogy Éttermező. Ez arról szól, hogy bizonyos témákat megmagyarázunk az erdélyi magyarságnak. A legelső epizód az például a két világháború közötti Erdélyről szólt, ugye, mert nagyon sokat beszélünk a világháború előttiről, meg a világháború utániról, de nem tudjuk azt, hogy mi történt a két világháború között, és erről készült egy ilyen animációs éttermező videó.
Fellépve az Érted honlapjára, még az ember találkozik egy pár címszóval, egy párat ugye te is megemlítettél, de még ott van a Hét, a Makutac, ezekbe is egy kicsit nézzünk bele, hogy mit is takarnak.
Igen, tehát úgy van a blogunknak a felépítése, hogy igyekszünk különböző rovatokban publikálni cikkeket, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelőt, és a Hét az például egy ilyen rovat, ami arról szól, hogy azon a héten milyen fontos események voltak, vagy mik történtek amúgy a világban, és ehhez tartozik egy művészeti csatolmány és egy tudományos csatolmány is, ami elmagyarázza meg bővebben kifejti ezeket a történéseket. Azon kívül pedig a Makutacot említetted még, az egy középiskolás szánt diákpályázat lesz. Ez a projekt még nincs teljesen kikerekedve, még erre keresünk erőforrásokat, de hogy ez egy hasonló tudományos konferencia jelleggel fog bírni. Meg még van két új projektünk, amik teljesen újak. Az egyik a Diák Sztori, ami arról szól, hogy kezdem is az elejéről, hogy volt egyszer egy ilyen, most az utóbbi hónapokban egy videó keringett a szociális hálón, hogy egy diák felvette, hogy egy tanár csúnyán beszél vele Zoomon, ugye most a karanténos időszakban. És akkor erre reagálván felvettük a kapcsolatot Család Énessel, a Székely Datának a vezetőjével, valamint a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségével, és készítettünk egy ilyen anonim e-mail címet, amire minden diák beküldhet az iskolai visszaéléses sztoriát, vagy bármit, sőt, még én is írtam ide, és akkor ezeket feldolgozzuk. Most már van egy ilyen, hogy diakstory.com is, egy ilyen weboldal is, és oda is be lehet küldeni. Első körben ilyen képregény formájában fogjuk ezeket feldolgozni, majd meg művészekkel is még lesznek ilyen performanszok, de most egyelőre ez a legújabb projektünk. Azon kívül pedig van Vásárhelyen egy új projekt, ami elindult, a History, ami arról szól, hogy az erdélyi város a történelmét mutatjuk be valamilyen formában, és az első rendezvény az itt lesz a Teleki TK-ban.
Mi kell ahhoz, hogy valaki csapattag vagy szervező legyen az Értedben?
Hát ez egy jó kérdés, és nagyon aktuális most, mert eddig úgy indult az egész, hogy teljesen ilyen organikusan tőlünk, mi baráti társaság, akkor csináljunk valamit, és jöttek folyamatosan az ötletek, és most már úgy vagyunk vele, hogy annyira szaturálottunk, hogy egyszerűen nincs időnk annyi mindennel foglalkozni, ezért most alakulnak ki új munkacsoportok, ahol például olyan emberek is jelentkezhetnek, akiket egyáltalán nem ismerünk, sőt nem is a baráti körünkből valóak. Az első ilyen munkacsoport, amit meg is hirdettünk, és ami már ki is alakult, az az adatos munkacsoport, aki azzal fog foglalkozni, hogy így adatorientáltá tegyé ezt a szervezetet, és hogy ne csak a mi ötleteink alapján menjünk rendezvényekkel, hanem konkrét közvéleménykutatásokat is végezzünk, és igazítsuk az erdélyi magyarságnak az igényeihez a mi tevékenységünket. Tehát, hogyha valaki szeretne Értedben tevékenykedni, te vagy ilyesmivel foglalkozni, akkor nyugodtan írhat nekünk, mert nagyon-nagyon szívesen fogadjuk az önkéntes tevékenységet nálunk.
A különböző események, rendezvények megszervezésében mennyire van segítségetekre a digitális tér, az online világ?
amíg nem történt ez az egész nagy vírusos sztori, addig nagyon jól tudtuk használni. Tehát, hogy ott értünk el a legtöbb embert, és ugye, ahogy mondtam, hogy kialakult az egész szervezet, ott volt először ilyen fantom dolonként, nem tudta senki, hogy mi az, ezért így nagyra nőtte magát. Most ugye, mikor át kellett térni, meg mi a mi rendezvényeinket se lehetett megszervezni, ezért próbálunk mi is az online térben jelen lenni, csak ez sokkal nehezebb, és szerintünk ez egy nagy kihívás.
Miért érzitek annak?
Azért, mert nem ugyanúgy lehet egy-egy előadásnak a hangulatát, a lendületét átvenni az online térben, és a véleményem szerint két okból is. Egyrészt azért, mert ha egy előadás pont akkor, pont ott történik, nem tudod újra megnézni, és az online térben valószínűleg bármikor újra nézheted, ezért nem érzed azt a sürgetést, hogy na most nézzem meg, mert úgyis meg lesz egy óra múlva is ez a felvétel, meg stb. Másrésztről pedig nem is lehet annyi figyelmet szentelni a képernyőnek, mint például egy előadó, ahol látod az arckifejezését teljesen közelről, meg a gesztusait, meg úgy elkapod lendületét is, úgyhogy ezért is érzem nehéznek. Bár volt egy rendezvényünk, az volt a neve, hogy Szobafogság. A vírust jártuk körül ilyen 3 nap alatt 3 különböző előadóval. Egyrészt foglalkoztunk vírusmodellezéssel, hogy lehet modellezni egy ilyen vírust. Másrészt mémekkel, a vírusos mémekkel, egy kommunikációs szakemberrel, valamint egy közgazdaságtani szakemberrel is, de bár sokan nézték azokat, mégse volt ugyanaz a feeling.
De ugyanakkor nem jó érzés, hogy többen megnézhetik, vagy legalábbis több embernek van ugye lehetősége megnézni ezeket az előadásokat. Egy hagyományos előadásnak megvannak ugye a korlátai.
Igen, ezzel mi is találkoztunk. Tehát az első rendezvényünk, ugye amikor még így fantom szervezetként működtünk, aztán meg hirtelen lett rendezvényünk, akkor egyből teltházas lett foglalni kelleteket. És akkor megkértük az előadót, hogy utána tartson még egyet egymás után kettőt, és akkor megtartotta, de az is teltházas lett, egy óra alatt beteltek a helyek, és akkor azt mondtuk, hogy hát akkor a másodikat közvetítjük élőben, és azt is nézték körülbelül 100-an, tehát egy ilyen 3 teltházas esemény sikerült. De jó érzés viszont az igazság, hogy az elején éreztem azt, hogy még nézik az emberek, de azt hiszem, hogy most már kevésbé. Tehát, hogy például most volt ez a Magyarországon a Brain Bar online fesztivál, és ezt is ahhoz képest, hogy hányan szoktak ott részt venni, most nagyon kevesen nézték. És ez szerintem nehéz az online térben felkelteni az érdeklődést, mert csak átkattint, és valami érdekesebbet tud nézni.
Visszatérve egy kicsit a rendezvényekre, tudom, hogy nehéz választani, olyan, mint hogyha arra kérném egy szülőt, hogy a saját gyermekei közül válasszon, de mégis, neked melyik a kedvenced?
Tényleg egy nehéz kérdés. Nem is gondolkoztam ilyesmi még, mert ugye én összességében szeretem az összképet látni, és hogy mindenhova van egy szeletje, meg mindenhova nyúlik a karja az értednek. De talán, hogyha most ki nem mondjak egyet, akkor valószínűleg a Diák Sztorit választanám, mert azt érzem, hogy ez az a rendezvény, vagy ez az a projekt, amivel tényleg konkrétan mozgatunk dolgokat. És a többivel is, tehát nagyon szép, amikor így a kulturális rendezvényeket, meg neveljük úgymond a társadalmat. De úgy érzem, hogy itt tényleg egy olyan helyre nyúlunk, ahol probléma van, és ahol igyekszünk változtatni, és igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy óriási probléma, hogy ilyen iskolai visszaélésekről beszélünk az erdélyi magyar iskolákban.
Ez a Diák Sztori akkor teljes egészében az online térben működik. Milyen visszaélésekről lehet hallani, természetesen név nélkül?
Nos, hát amikor először elindítottuk ezt az e-mail címet, akkor jöttek a sztorik folyamatosan, és elég megrázó volt ezeket olvasni. Tehát az elején olyan 30 sztorit kaptunk, és mindegyik egy ilyen specifikus helyzetről szólt. Próbáljuk úgy feldolgozni őket, hogy össze is keverjük őket név nélkül is, meg a képregényekben is úgy jelennek meg. Hát például az utolsó két képregény az ilyesmiről szól, hogy a tanár lehülyézte a diákot, és akkor az neki megmaradt évekig. Vagy például levágatta valakinek, valamelyik fiúnak a haját, mert melegnek titulálta azáltal, hogy hosszú a haja. És ezek valós dolgok, tehát, hogy ezeket leírják a mai fiatalok, és ezek most történtek meg velük. És ami a legmegrázóbb amúgy, hogy vannak olyanok, akik mondjuk például 28 évesek, vagy idősebbek, és akkor azt írják, hogy ők azóta emlékeznek erre a dologra, és így van a levélben ez leírva.
És ezeket hogy lehet átvinni képregény formájába?
Tehát ez úgy működik, hogy van egy ilyen munkacsoportunk, aki ezzel foglalkozik, ez a projekttel, ugye együtt a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségével és Csala Dénessel, és ők, itt vannak színészek is ebben a munkacsoportban, és ők írják a szöveget, tehát ők írják a képregényhez, valamint van egy illusztrátor, aki hobbiból illusztrál, és akkor ő foglalkozik ezekkel a képregényekkel, tehát hogy egy komoly munka így megtervezni, hogy két hetente kijöjjön egy-egy képregény, majd később ilyen videók is lesznek, videóformájában fogják a színészek felolvasni a történeteket.
Mennyire tükrözik a valóságot ezek a képregények, vagy mennyire fogják tükrözni a valóságot a videók, amik a jövőben lesznek?
Szerintem teljes mértékben, mert abszolút azon alapulnak, hogy amiket kaptunk, és azok hiteles forrásból érkező történetek, tehát hogy érződik rajtuk ezek személyes érintettségű történetek, és másrészt pedig csak azért keverjük össze a dolgokat, mert a neveket, vagy neveket nem is használunk, meg a helyzeteket, hogy ne legyen egyáltalán felismerhető, még a diák is, aki küldi, aznél ne érezze azt, hogy ez róla szól, és hogy most őt dolgozzuk fel.
Összességében akkor elmondható, hogy ezek a képregények, illetve a jövőbeni videók nem feltétlenül happy enddel zárulnak, vagy nem feltétlenül vidám történetek.
Nem, ezek nem azok. Tehát, hogy ezek ilyen megrázó dolgok, hogy mi történhet egy tanár és egy diák között, amikor nincs a kölcsönös tisztelet, vagy még annál kevesebb is van a kapcsolatban.
Beszéljünk akkor vidámabb dolgokról, hiszen több meghívott is megfordult már az Érted színpadán. Nevezd meg egy párat és azokat a témákat, amikről ők beszéltek.
Az első előadás, amivel kezdtük, az elvek csapodár természetéről szólt. Ez Mérő Lászlónak az előadása volt, aki egy matematikus, pszichológus. Magyarországon őt hoztuk el Kolozsvárra. Azon kívül volt nálunk urbanisztikai előadás is, Gutmann Szabolcs beszélt a városokról, a városoknak az urbanisztikájáról. Volt a magyar nyelv érdekességeiről is szóló előadás Szilágyián Sándortól, valamint mielőtt beütött volna még a korona, már le is volt szervezve, meg is volt hirdetve egy Puzsé Robert előadás is a Erdélyről, csak az sajnos nem sikerült, mert lezárták a határokat.
A fiatalok mennyire érdeklődnek ezek iránt, illetve mekkora feladat bevonzani őket egy-egy ilyen eseményre?
Próbáljuk úgy tervezni az előadásainkat, hogy ne csak azok számára legyen érdekes, akik például a magyar nyelvű előadás, ne csak a bölcsészek számára, vagyis a magyar nyelvről szóló előadás, ne csak a bölcsészek számára, hanem olyanok is jöjjenek el, akik amúgy érdeklődnek sok minden iránt, és lehet, hogy ehhez a témához nem értenek, de talán az a szakember el tudja úgy magyarázni, hogy érdekessé váljon az egész. Úgyhogy mi azt látjuk, hogy érdeklődnek, főleg az egyetemista fiatalok, főleg a fiatal felnőttek, de ugye el szeretnénk érni azt a réteget is, aki nem feltétlen egyetemista, vagy nem feltétlen értelmiségi, viszont ez sokkal nehezebb véleményünk szerint.
Hogyan történik egy-egy esemény meghirdetése?
Hát úgy történik az egész folyamat, hogy munkacsoportokra van osztva az Érted is, és először, akik a rendezvényekkel vagy az előadásokkal foglalkoznak, ők kigondolják a témát, meghívják az előadót, stb., és akkor a kommunikációs csapat előkészíti a dizájnt a rendezvényre, meghirdeti Facebook eseményként, szól a helyieknek, kiteszünk néha plakátokat is ott, ahol lesz, és akkor így történt ezelőtt jó pár hónappal, és reméljük, hogy majd lehet megint ugyanilyen formában fizikai előadásokat tartani.
Hogyan történik a leszervezés az előadókkal?
Eddig úgy működött, hogy az alapján, hogy kiket tartottunk mi érdekesnek, vagy milyen előadókat ismertünk mi, felkerestük őket, írtunk nekik akár egy e-mailt, vagy felhívtuk őket, és akkor nagyon sokan szívesen azt mondták, hogy örömmel jönnek, és tartanak előadást. Például Mérő Lászlót, épp Budapesten tanultunk, a csapatból egy páran, és ott voltunk az egyik előadáson, és az előadása végén oda mentünk hozzá, és megkérdeztük, hogy nem eljön Kolozsvárra, és hogy mi kik vagyunk, meg mik vagyunk, és hogy szívesen látnánk őt Erdélyben egy előadásra, és akkor azt mondta, hogy persze, örömmel, és meg is beszéltük, hogy mikor.
Az adás folyamán már többször szóba jött a koronavírus. A járványnak több szervezetre, többféle gazdasági ágra rengeteg negatív hatása van. Gondolom erről ti is tudtok beszélni, nem csak olyan téren, hogy elmaradtak bizonyos hagyományos rendezvények.
Tehát, hogy teljesen át kellett alakuljon a mi tevékenységünk is. Ahogy mondtam, már ki volt bérelve a mozi Kolozsváron Puzsé Robert előadására, mert meg volt véve a repülőjegy, és akkor lezárták a határokat, és azt mondták, hogy ő se tud jönni. És akkor így folyamatosan alakultak át, meg a vitaestjeink is. Egy rendezvényt szerveztünk, meg azon kívül fókuszáltunk a többi projektünkre, tehát, hogy a blog az ugyanúgy tudott működni koronavírus idején is, és lesz majd egy nagyobb rendezvényünk, amit készítettünk elő.
Hogyan zajlott a leszervezése a vírusos előadásotoknak, ami teljesen online történt? Tehát elmondhatjuk azt, hogy a digitális világban történt a szervezés, és maga az esemény is.
Igen, tehát itt a technikai kérdés volt a fő kérdés nálunk, hogy milyen formában megoldani, hogy minél többen részt vehessenek, tehát hogy ne csak egy ilyen zoomos videóformátumban, ami 40 perc után kidob, vagy hogy csak 100-an férhetnek be, és mindenképp azt akartuk, hogy Facebook élőben legyen az egész előadás, ezért így több platformot kellett összekapcsolni, és ez volt a nehezebb része, és ugye a technika ördögét is fellépett, tehát nem volt teljesen zökkenőmentes. Az előadók pedig otthon, mi pedig technikailag a mi is otthon, és mind a számítógépek összekapcsolásával valahogy aztán sikerült, és sikerült megtartani az előadásokat.
Mik voltak azok az akadályok, amikbe beleütköztetek?
Hát az volt a nehézség, hogy tényleg kerestük azokat a platformokat, amiket a leginkább össze lehet kapcsolni a Facebook élővel, viszont lehet, hogy az internet se segített nekünk, meg az volt a probléma, hogy péntek este hét az valószínűleg egy csúcsidőpont internethasználók körében, ezért le volt terhelve az egész hálózat, és volt, hogy újra kellett kezdeni az előadást, vagy akadozott a szimuláció, amit mutattak az előadók, mert nem csak PPT-t használtak, hanem ilyen szoftvereket is, és akkor ezekbe ütköztünk. De aztán a végére mégis jó lett, és kerek lett az egész előadás.
Azt már említetted, hogy az online térben nagy kihívás felkelteni és fenntartani a figyelmet. Hányan nézték ezeket az online előadásokat, illetve hányan olvasták a blogot, és szerinted ebből hányan voltak azok, akik oda is figyeltek, tehát tényleg érdekelte őket a téma?
Olyan szempontból észrevehető volt, hogy odafigyeltek, hogy úgy voltak megoldva ezek az előadások, hogy utána lehetett kérdezni, és hozzászólásban is fel lehetett tenni kérdéseket az előadónak, ezért láttuk, hogy odafigyelnek, tehát, hogy körülbelül 200-an nézték ezeket a live-okat, és fel is tettek értelmes és hozzáértő kérdéseket, amiket az előadó élőben megválaszolt, úgyhogy itt látszott, hogy figyelnek, valamint a blogra. Ott folyamatosan kapunk véleménycikkeket is, tehát nem csak mi vagyunk az impresszum, és nem csak mi szerkesztünk, hanem nagyon sokan küldenek be nekünk cikkeket. Tehát, hogyha például van egy nagyon érdekes téma, és akkor arra válaszcikket is akár küldenek, vagy a tudományrovatban csillagászok is írtak, meg a művészeti rovatban is nagyon sokan.
Mennyi időbe telik egy esemény megszervezése a hagyományos módon, és az online térben?
Hát sokkal hosszabb hagyományos módon, mert akkor ugye fizikailag is el kell hozni az előadót, és elég nagy nehézség volt nekünk, hogy amikor alakult ez a szervezet, akkor körülbelül 26 országban éltünk, és nem nagyon voltunk ugye Kolozsváron, és ezért kevés volt ott az erőforrás, még most is a világ minden táján vagyunk. Viszont online térben sokkal egyszerűbb és gyorsabban működnek ezek a dolgok. Fizikailag nem tudom, tehát kigondolni, hogy legyen egy koncepció is mögötte, ez legalább 2-3 hét, sőt, hogyha az előadót vagy nagyobb előadót kell hívni, akkor akár hónapokkal előtte is kell neki szólni. Online térben pedig sokkal gyorsabb, egy hét alatt akár meg lehet szervezni egy előadást is.
És mégis akkor összességében mindent egybevetve, melyik jobb szerinted?
Hát én egyértelműen a fizikai előadás, tehát a konkrét találkozás mellett vagyok, mert én sokkal jobban élvezem a hangulatát, és sokkal jobban látszik az, amikor például valakik felöltöznek, elmennek egy előadásra, és akkor azt az órát csak arra szánják, vagy amikor úgy kattingatnak, és akár pizsamában megnézik azt az előadást, nem biztos, hogy ugyanolyan flow élményük, vagy ugyanolyan lelkesek tudnak lenni tőle.
Nézegetve a Facebook oldalatokat, sok érdekes posztot tesztek közzé. Mi a célotok ezzel? Vagy mi a fő cél?
Tehát főleg a projektjeinkről szoktunk közzétenni, főleg most ez a Diák Story volt, ezek a képregények, valamint szeretnénk fókuszálni az ilyen jeles napokra is, az erdélyi a magyar jeles napjainkra, és ezekről lesznek kézzel rajzolt képregény félének nevezhetném. Most például szeptember 29-ére készül el az első képregényünk, ami Márton Áronról fog szólni.
Véleményem szerint nem kis munka van a háttérben, és amennyiben jól értem, ti fiatalok csináljátok az egészet. Az egyetem, tanulás és a pezsgő diák élet mellett. Hogyan van időtök erre?
Mi sokszor ezt kérdezünk magunktól. Nem tudom ezt. Szerintem onnan alakult az egész, hogy ugye amikor már csak leültünk erről beszélgetni, hogy akarunk egy ilyen szervezetet, akkor éreztük annak a hiányát, hogy nincs közösségi munka, vagy közösségi civil szervezetben való tevékenykedés, ami mindig volt például diákszövetséges korunkból. És akkor úgy így hobbiként, vagy így a gyermekünként neveljük ezt az értedet, és úgy tekintünk rá, mint egy ilyen, nem is tudom, nem csak hobbi, hanem hogy, és nem is munka, hanem egy ilyen tevékenység, amit nagyon szeretünk csinálni. Tehát, hogy pontosan, ahogy mondtad, egyetem, meg nagyon sok minden mellett, ez az, ami kitölti a napjainkat, és nem tudom, szerintem egyikünk se érzi azt, hogy ez egy ilyen plusz teher. Tehát mind azért csináljuk, mert mi találtuk ki, mert a miénk, és szeretjük, és látjuk ebben az értéket. Meg úgy határozzuk meg, mint egy ilyen értékteremtő kezdeményezés, és ez nekünk fontos. És amit még említettem, hogy ugye nagyon sokan, sok helyen tanultunk, de azért mindegyikünket ide költ valami, vagy ide költ a szívünk, és akkor úgy döntöttük, hogy valamivel itthon is szeretnénk foglalkozni. Tehát például most nagyon sokan külföldön vannak, Portugáliától egészen Észtországig, de azért mégis itthon tevékenykednek, és ezt nagyon szépen meg lehet oldani, vagyis hogy úgy érzik, hogy itthon szeretnének ezzel foglalkozni.
Hogyan tudják ezt kivitelezni, a külföldről történő munkát?
Hát ez nehezen, tehát hogy helyszíni szervezéssel, most, hogy így a koronavírus idején amúgy se szabad semmit se szervezni, így könnyebb, de hogy amúgy nagyon nehezen, tehát hogy én például Budapesten tanultam, amikor ez az egész szervezet alakult, és akkor mondjuk a rendezvényre hazajöttem, meg a rendezvényen segítettem, de azon kívül a blognak a fenntartását, meg a folyamatos gyűléseket, azokat online tartjuk, meg az ötleteléseket, meg akár a Diák Sztori rajzolását, vagy az események meghirdetését, és ezt mind lehet távolról, vagy nem helyszínileg csinálni.
A jelenlegi helyzetben nagyon nehéz, vagy szinte lehetetlen megtippelni, hogy mit hoz a jövő. De mégis te, mint az értett társalapítója, hogyan látod a szervezet jövőjét?
Mikor ezt kitaláltuk, abban gondolkoztunk, hogy majd mikor így családanyák és családapák leszünk, akkor is fogunk értedezni. Még mindig így gondolom, tehát, hogy még mindig úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, ami így, ki tudja nőni magát, és akár egy ilyen inkubátor habként, vagy akár egy ilyen, nem tudom, egy ilyen értelmiségi közegként, nem csak egy ilyen asztaltársaságként tud funkcionálni, és sokan megismerhetik meg, hogy minden városba eljutni, és minden városban szervezni ilyen rendezvényeket, meg a blogot is olvasva az embereknek, így talán a fejébe épülhet az, hogy mi is az az érted. Tehát, hogy én így képzelem el a jövőjét, hogy része lesz maga az erdélyi magyarságnak az érted.
És mennyire lesz meg a fizika és az online része?
Ez egy jó kérdés, erre nem tudok én válaszolni, és nem, talán azt kéne megkérdezni, hogy meddig akar a vírus velünk maradni, mert én a fizikai részében hiszek a leginkább, nekem az hiányzik, hogy találkozzunk, hogy együtt legyünk, viszont az online részében például a blog, az Éter ifjúsági blogunk, az nagyon jól működik, és az szerintem az nem is lesz soha ilyen fizikai, meg a videók, meg a podcastek, az tökéletesen a digitális szférának van kitalálva.
Mikor lenne az a pillanat számodra, amikor teljes mértékben azt tudnád mondani, hogy révbe ért az érted?
Nem tudom, nincs egy ilyen pont, vagy nem tudom, hogyha lehet egy ilyen pont, de hogy ez a folyamatában, ahogy komolyodik, tehát, hogy azt, mégis talán, amikor majd azt mondom, hogy ez tényleg egy komoly szervezet, aminek lehet súlyt adni. Tehát, hogy most még egy év se telt el, amióta megalakultunk, de már úgy érzem, hogy már nagyon így a komolyság fele haladunk, már nem kezdeményezés, hanem már egy komoly szervezet, és például jöhetnek hozzánk például a blogunkhoz újságírósok és kommunikáció hallgatók szakmai gyakorlatozni, meg hogy azért mi is nyújtunk valamit ezeknek közegnek, és talán azt mondanám, hogy akkor ér révbe, amikor majd minden erdélyi magyar ember tudja, hogy mi az az érted, vagy így mert ott lesz a fejében, hogy mi az az érted, mondjuk ez sose fog sikerülni, de legalább minden erdélyi magyar egyetemista mondjuk tudni fogja, hogy mi az az érted, vagy fiatal felnőtt, vagy nem csak fiatal felnőtt, hanem értelmiségi.
Említetted, hogy amikor családanyák vagy családapák lesztek, akkor is szeretnétek foglalkozni az érteddel. Elmondhatod azt, hogy soha nem akarjátok elengedni ennek a szervezetnek a kezét?
Én nem szeretném, tehát hogy most magamról tudok beszélni, de hogy én látom a társaimat, meg akikkel együtt ez a fejünkből kipattant, mind úgy érezzük, hogy azért az érted úgy szívünkbe tartozik, tehát hogy a szívünknek egy szelete az a zövé, mert hogy egyrészt barátok is vagyunk, és egyrészt egy ilyen baráti társaságként is alapult, másrészt pedig úgy látjuk, hogy egy ilyen közeg az egész, ahol lehet találkozni, ahol ami platformot ad, ugyanúgy, hogy az Éterblog az platformot ad a közvéleménynek, meg a közbeszédnek, és erre úgy látjuk, hogy szükség van. Tehát, hogy most ez így patetikusan hangzik, hogy mikor családanyák, meg családapák leszünk, fogunk-e értedezni, de én el tudom képzelni, hogy igen.
Milyen eszközöket, milyen technikai eszközöket használ egy ilyen szervezet? Mm-hmm.
Na, ez egy jó kérdés, mert ez nagyon sok problémát felvetett nálunk, tehát átmentünk mindenféle projektmenedzsment platformon és beszélgetős platformon, tehát kezdtük ugye a Facebook csoporttal és a Messenger csoporttal, és akkor láttuk, hogy komolyodik ez a szervezet, azért kéne több mindennel foglalkozni, tehát több projektmenedzsment platformot használni, aztán megpróbáltunk Slack-et, aztán most, azt hiszem, hogy most már tényleg megtaláltuk a nekünk megfelelőt, G Suite-ot használunk, és ezen belül például a Google Chat-et beszélgetünk, meg mindent Google Drive-on, tehát hogy most már egy integrált rendszer kialakult, ahol egy helyen tároljuk és az információt, meg egy helyen beszélgetünk is.
És maga az eszközök, tehát milyen eszközöket használtok például a podcasthez, vagy a blogíráshoz?
Ez egy jó kérdés, ez a podcastról szerintem Fecot és Jocot kell megkérdezni, valamennyit én laikusként hozzá tudok tenni a mikrofonon és a fejhallgatón kívül, azt ők tudnak erről többet mondani, de azt tudom, hogy ebbe is volt belefektetve, tehát, hogy ilyen hangszigetelő falakat is terveztünk hozzá, meg nagyon profi mikrofont is, tehát az elején nem ugyanazzal volt felvéve, mint már a végén, és amilyen minőségű a podcastünk, meg is lehet hallgatni. Azon kívül pedig a blogíráshoz persze meg a weboldalunk az Wix-en működik, és nagyjából ilyesmiket.
A jövőre nézve, ugye itt említetted, hogy még van egy pár kezdeményezés a tarsolyotokban, de még miket terveztek úgy az elkövetkezendő 5 évre?
Jó, ez nagy, nagy kérdés. Most első körben, amit szervezgetünk, és amivel foglalkozunk, az egy fesztiválszerűség lesz, amiről most nem fogok több mindent elárulni, de hogyha minden engedi, és a vírus is engedi, akkor valószínűleg a jövő szeptemberben lehetséges, hogy megszervezésre kerül. Ez még tényleg nagyon sok mindentől függ. Ezt mindenképp érdemes figyelemmel követni, mert ez egy nagyon új dolog lesz Erdélyben.
Eszter, te mész el az Egyesült Királyságba. Hogyan fogod tudni követni az értett tevékenységét 2000 kilométerről?
Nagyon jól, ugyanúgy, ahogy eddig is. Tehát, hogy ez az, ami haza fog kötni, és amiért haza is fogok jönni, nem is szeretném elengedni. Tehát, hogy eddig is sikerült, ugye Budapesten tanulva, meg mindenfele, és a koronavírus mellett is, és úgy érzem, hogy amennyit például haza fogok jönni, meg amíg még ott fogok tanulni, addig még a koronavírus is lejár, és akkor majd újult erővel lehet nekifogni a dolgoknak. De mindenképp azt mondom, hogy nem szeretném ezt elengedni, vagy nem szeretnék kiszállni emiatt ebből.
Eszter, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége voltál.
Én is köszönöm szépen, és kövessétek be az Értedet Facebookon, Instagramon is mindenhol.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a ma esti digitális világban, melynek műsorideje ezennel lejárt. Molnár Eszternek, az Értett társalapítójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. Nagybodó Szilárdot, a mai digitális világ szerkesztőjét hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.